Urunk Istenünk, náladnál jobban senki nem ismer bennünket. Te látod azt, hogy mi sok nyomorúság van az életünkben, hogy milyen egyedül érezzük magunkat, mennyi minden bánt bennünket, mennyire félünk, mennyire rettegünk, és mennyi minden van, amit nagyon bánunk. Szeretnénk jóvá tenni, és nem tudunk. Olyan csodálatos, hogy te olyan Isten vagy, hogy ezekkel a szorongásainkkal te mind tisztában vagy. És olyan csodálatos, hogy te olyan szerető Isten vagy, hogy nem akarsz bennünket ebben a nyomorult állapotunkban hagyni. Te tudod azt, hogy tulajdonképpen egyetlen egy dologra van nekünk szükségünk. Arra, hogy veled közösségben legyünk. Hogy olyan állapotban legyünk, mint amilyenben az anyaméhben voltunk. Gondatlan boldogságban veled közösen. És olyan csodálatos, hogy te megoldást találtál arra, hogy mi, akik elhagytunk téged, és a bűneinket választottuk, és nem pedig a veled való együttlétet. Mi, akik eltávolodtunk, hozzád közel kerülhetünk, és ezért küldted hozzánk a te fiadat, Jézus Krisztust. Hálát adunk neked, Urunk, hogy rajta keresztül vele, általa újra veled lehetünk közösségben. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg, hogy ezt a közösséget a mai alkalommal is megélhessük, és még közelebb kerülhessünk te hozzád. Krisztus áldozatáért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó látni mindenkit. És azokat, akik nem látjuk, otthon vannak, Isten hozza titeket is, az Isten tiszteletre. Folytatjuk a sorozatunkat, benne vagyunk a Máté evangéliumban, a 11. fejezetében, és a múlt héten egy egyszerű üzenetet akartam átadni nektek. Végül is annyit akartam mondani múlt héten, hogy gondolkozunk vissza Jézus Krisztusnak a csodákról, amit ott művelt, és hogy bátorítsunk föl, hogy ő az, aki tudta lecsendesíteni a vihart. És nekem ez nagyon jól jött a múlt héten, amikor visszaemlékeztem a prédikációra, hogy kétségbe voltam esve, próbáltam befejezni egy könyvet, amin dolgozok, nagyon keményen dolgoztam, de rájöttem, hogy így, hogy van, ez nem jó. És rengeteget kell még dolgozni rajta. Kétségben esem, elcsüggettem, hogy mi lesz itt velem, és gondoltam, hogy akkor ki fogom ezt az egészet nyomtatni, és akkor újra kezdem. De nem működött a nyomtató. És itt fél órát küzdöttem, csak hogy ki tudom nyomtatni, olyan nagy erős, vagy volt a nyomás rajtam, szétestem, mindent próbáltam fél órán keresztül, de gondoltam, de ha az Isten, Jézus Krisztus tudta lecsendesíteni a vihart, nem igaz, hogy nem tudna bekapcsolni, hogy működjön ez a nyomtató. És valahogy adta az ötlet, hogy kapcsoljam ki, és próbáljam újra, és sikerült. Szóval csak akartam titeket is bátorítani, hogy Jézus Krisztus ma is él, és most is csodákat csinál, művel köztünk, és merjünk ő hozzá fordulni. És a másik az, hogy tegyünk fel az ige verseket. A 27. verset néztünk, és arra szólt ez a 27. vers, hogy az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja. Magyarul, ha hited van, örüljél annak, mert Isten ezt ajándékozta neked. Ő adta neked a hitedet. És ez a vers bíztat minket, hogy ő az, aki tart minket. Ő adta, és ő fogja megőrizni. És legyünk hálások, hogy hitem van. Wow, Isten ezt a csodálatos ajándékot adta nekem. De most, ha úgy érzed ma reggel, hogy itt vagy, vagy nézed a vetítésen keresztül, hogy de nekem még nincsen hitem. Hát ez a mai prédikáció neked szól. Mert a következő vers, Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjájan. De ez a prédikáció mindannyiuknak szól. Krisztus mindannyiukat hív magához. Én akarok adni neked hitet. Tehát itt van egy misztérium. Isten adja az ő hitét, és menjünk Krisztus, hogy kapunk hitet. És ha még nem érzed, hogy a hited a tiéd, a prédikáció neked szól, de mindannyiuknak szól, mert Jézus Krisztus magához hív minket minden egyes napon. Erről fog szólni ez a mai prédikáció. Utána nézzünk meg a következő verseket itt. Azt fogunk meglátni azt, hogy Jézus azt kér tőlünk, hogy vegyünk föl az ő igáját. És arra beszél magára, hogy ő szelíd és alázatos, hogy tanuljunk tőle, hogy ő szelíd. Most ez mit jelent, hogy Jézus Krisztus szelíd és alázatos? És azt mondja, hogy megnyugvást fogunk találni. Tehát nézzük meg ezek a verseket. Jöjjetek én hozzám mindnyájén, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és az én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Ezek mit jelent? Hogy néz ki a mi életünkben, hogy vegyünk fel a Jézus az igáját, és hogy lássunk őt, hogy ő az, aki szelíd és alázatos, és hív minket maga után. Ezeket fogunk megnézni, ez a prédikáció külön lesz, mert szoktunk végigmenni egy hosszú ige szakaszon, majdnem egy egész fejezeten szoktunk rajta keresztül menni. A mai napon csak erről fogunk beszélni, és akarunk a mélybe menni, és megnézni, és ezt alkalmazni az életünkre. Forduljunk az Úrhoz, imádkozunk, kérünk, hogy ő szóljon hozzánk a mai napon. Úr Jézus Krisztus, annyira jó énekelni rólad. Annyira jó énekelni rólad, de vagy a dicsőséges Isten. És köszönjük, hogy itt vagy velünk ma reggel. És köszönöm, hogy hívsz minket magadhoz, hogy szeretnél szólni hozzánk, hogy dolgod van velünk. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogy puhíts meg a mi szívünket. Nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Tudjunk látni a büszkeségünket, a hidegségünket, és te hozzád futni, és tudni azt, hogy nálad van a megtisztulás, nálad van de vagy az élet forrása. Nagyon kérek, hogy szólj hozzánk a te ígéden keresztül. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani azt, amit rám bíztál. Látod, hogy milyen feladat ez, olyan könnyen lehet belebonyolódni. Én nagyon kérek, hogy segíts, hogy el tudjam mindazt mondani, amit rám bíztál, hogy érthető legyen mindannyiunk számára. Engedj, hogy értjük a te ígéret. Engedj, hogy lássunk téged, Úr Jézus Krisztus. Kérlek, hogy így szólj hozzánk Krisztus nevében. Amen. Ezek a verseket, ugye, amit olvastam az előbb, a 28. vers. Remélem, hogy ez működni fog. Otthon működött? Okay, jó. Tehát Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájak, aki megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok neked. Milyen csodálatos ez az ígérete. Jézusnak sok ilyen ígérete van. Egy másik hely, Jézus így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Tehát Jézus az, aki megnyugvást ad nekünk. Jézus az, aki élő vizet ad nekünk, és lehetne sorolni sok minden, amit Jézus Krisztus mond magáról, és aki ő, hogy a Biblia mit mond róla. Én vagyok az élet kenyere. Jézus az, aki táplál minket. Én vagyok a világ világossága. Ő miatt látjuk, hogy merre kell menni. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a jó pásztor, aki őriz és gondoskodik, és aki leteszi az életét a juhokért. Én vagyok a szőlőtő, én vagyok az élet forrása. Én az, aki adom az erőt. Jézus Krisztus így nyíltan állítja ezek a dolgokat magáról. És ezek csodálatos dolgok, és nagyon jó ezeken elmélkedni, hogy valójában kicsoda ez a Jézus Krisztus. De ha akarunk igazából ezt megérteni, meg kell értenünk, hogy mit jelent ez a világ Jézus Krisztus nélkül. Tehát Jézus Krisztus nélkül megfáradunk, és elcsüggedünk. Krisztus nélkül nem működik az élet. El vagyok keseredve. Jézus Krisztus nélkül szomjasok vagyunk. Jézus Krisztus csak éhezés van. Sötétség van. Jézus Krisztus nélkül el vagyunk veszve. A hazugságokat hiszünk, és a halál vár ránk. Mint juhok, veszélyben vagyunk, farkasok vesznek körül, és nincs pásztor, aki vigyázon ránk. Nincs miből táplálkozni. Most ez a kép, ez, amit a Biblia fest a világról, az életünkről. Olyan, mintha egy pusztai vándorláson lennénk. És nem véletlen, hogy Jézus így beszél, mert visszavezet minket az Ószövetséghez, amikor az ő népe tényleg egy pusztai vándorláson voltak. És Krisztus az a kő, aki adta az élő vizet az Isten népének akkor, vagy a manna. És Jézus tudta, hogy az Isten népe fogja ezt megérteni. És a Biblia az egyik fő üzenet az, hogy az élet olyan, mint egy pusztai vándorlás Jézus Krisztus nélkül. Csak van reményünk Jézus Krisztusban. Most Jézus ezeket használja, de ezek mind ilyen allegorikus kifejezések, ilyen képek. De ez hogy néz ki a valóságban? Hogy néz ki ez a valóságban? Tehát mint világnézet, mit jelent a valóságban? Ha valaki nem hisz Istenben, vagy úgy is él, mintha nem létezne, akkor hogy néz ki az ő világnézet, amikor ő látja ezt a nagy világot? Francis Schaeffer volt az, aki hangsúlyozta azt, hogy amikor valaki nem számol Istennel az életében, akkor három dolgot elveszít. Az első az identitása, az érték, hogy én ki vagyok. Fontos vagyok-e? Vagy olyan vagyok, mint a por a szélben? Hát Isten nélkül olyanok vagyunk, mint a por a szélben. Elveszítjük az értékünket. Elveszítjük a célunkat. Hogy mi a cél az életnek? Mindenki eldöntje magának, hogy miért akar élni. Mi az én célom? És a harmadik dolog, amit elveszítjük, az az elkölcs. Hogy van egy alapja az elkölcsek, hogy én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem, mindenki úgy élheti az életét, ahogy akar, ha nincs Isten. És amikor ezt a három dolgot, és Francis Schaeffer állandóan hangsúlyozta, Isten nélkül nincs értelme az életnek. Amikor ezt a három dolgot elveszítjük, akkor elveszítjük az értelmet. Nem tudjuk értelmezni, hogy miről szól ez az egész élet. De ha valaki hisz Istenben, de Jézusban nem, magyarul egy vallásos ember, ugye nem Jézus Krisztusban hisz, ő akkor inkább azzal küzd, mivel? A Biblia azt mondja, amikor Ádám és Éva bűnben estek, akkor rögtön szégyen érzetük volt, bűntudat és félelem. Isten ment utánok. Ádám, Éva, hol vagytok? Jaj, féltünk és elrejtőztünk. És minden emberben mi úgy születünk a világban, hogy a szégyen, a félelem bennünk van, a bűntudat. És ezeket hajt minket. És ezeket távol tartják magunkat Istentől. Félünk Istentől. A vallásos ember nem keresi a személyes kapcsolat Istennel. Igyekszik elkölcsös életet élni, de nem közeledik Istenhez, mert fél, retteg, szégyen érzete van. Na most, ezek az érzések, mikor tapasztaljuk ezeket a belső feszültségeket? Mikor tapasztaljuk ezeket? Amikor szenvedünk, amikor erőtlenek vagyunk, amikor az ellenség támad, amikor sok stressz van az életemben. Jaj, ez nem megy, ez nem bírom, ez nem fog menni nekem. Vagy amikor kudarcokat élünk át, valami nem sikerül, akkor nagyon rosszul kezdünk érezni magunk, érezzünk ezt a szégyent. Vagy legjobban, amikor konfliktusokban vagyunk, amikor a másik megnyomja azt az identitás gomb. Tudjátok, hogy miről beszélek? Amikor egy konfliktusban vagy, és valaki azt, de olyan vagy, de mindig ezt csinálod, és érzékeled, nagy igazságot mondott. Látta az én szívemet, hogy mi van bennem. És ezek az identitás gombok, amikor nyomjuk egymásokat az identitás gomb, akkor jönnek az igazi konfliktusok. Ezeket értjük, ezeket feeling, ami bennünk van, hogy jaj, nem vagyok semmi, nem vagyok senki, és ez a völgybe visz minket. vagy a depresszióba, a kudarc feelingben, hogy én csak ilyen vagyok, és az előbb énekeltünk erről. Amikor a völgyben vagyunk, mert ezek a dolgok történtek velünk. Amikor ilyen érzésünk van, hogy nem jót csináltam, elszúrtam, akkor egy teljes kudarc érezünk. És ez kezd minket motiválni. Nem akarok maradni a völgyben, nem akarok maradni ebben az értelmetlen állapotában. És ez hajt minket. És ez, amit adja a motiváció az életüknek. Soha nem fogalmaztam így a dolgot, de a fő motiváció, ami hajt minket, az a szégyen. Ez a szégyen. És a Magyarország társadalom, kultúra egy szégyen alapuló társadalom. És emiatt nagyon sok ember rendelkezik ilyen kisebbségérzéssel. Egy kisebbségérzés, hogy jaj, szégyellem magamat, megint nem sikerültek a dolgok. És ez motivál minket, és a szégyen, a félelem, az üresség, a kisebbségérzés, ezek hajtanak minket, és a szégyennek nagyon nagy ereje van. Nem tudom, hogy hányan ismeritek ezt a filmet, Rockyt. Amerikában mindenki ismeri ezt a filmet. Miért? Minden nagy meccs előtt ezt lejátszák a fiúknak, vagy a lányoknak, hogy motiválja őket a nagy meccsre. És ez egy nagyon szép film, és arra szól, hogy amikor amerikai megünnepeltünk a 200 évfordulót, ez 1976-ban, Rocky éppen csinált ezt a filmet, és arra szólt ez a film, hogy a bajnok, amerikai bajnok, a boxoló bajnok adta azt a lehetőséget egy Philadelphia fiataloknak, hogy köztük legyen valaki, akinek legyen egy esély a bajnokot legyőzni. És ha láttatok a filmet, akkor kiválasztották Rockyt, aki edzett egy kis edzőteremben, és azt mondták, hogy Rocky, de leszel az, aki az esélyt adunk, hogy de boxolsz a bajnokkával. És az egész film arra szól az ő edzésre, és nagyon motiváló film, hogy ő küzd, harcol, készül a nagy boxmeccsre. De az előző este, mikor kell kiállni a nagy bajnok ellen, a Rocky nem tudott aludni azon az éjszakán. És ő kiment a városon sétálni, visszajött, és leült az ő feleség ágya mellett, és elmondta neki, hogy milyen nagy félelem, milyen nagy rettegés van az ő lelkében, hogy ő nem tud aludni. És elmesél, hogy drágám, én nem vagyok ugyanabban a ligában, mint ez a bajnok. Ő sokkal jobb nálam. Ő engem szét fog verni. Nekem esélytelen, hogy megnyerjem ezt a boxoló meccset. És félek, hogy mi lesz velem. És a feleség, Rocky, nem kell csinálni, de ezt kell csinálnom. Miért? Hogy mondjam, mert az egész életemben mindig az volt bennem, mindig az van bennem, hogy én senki vagyok. És amikor ott fogok boxolni az Apollo Creed-del, a bajnokkal, senki soha nem tudott menni 15 menet vele. De amikor az a 15. menet befejeződik, és én még mindig állok, akkor először az életemben fogom tudni, hogy nem vagyok én egy loser. Nem vagyok egy nagy senki, ahonnan jöttem. És ez az, amit végig hajtotta a Rockyt, és ez az, amit végig hajt minket, hogy meg akarom mutatni a világnak, hogy nem vagyok én egy loser. És a szégyen hajt minket úgy, ahogy hajtotta a Rockyt. Tehát milyen célokat tűztünk ki magunknak? Az, hogy megvalósítjuk az álmainkat. Megvalósítjuk a vágyainkat. Szeretnék boldognak lenni. Hajtani kell magunkat. Sikerülni fog. A célunk mindig előttünk van. Elindulunk. Erre vágyok. Most mi az, amit szoktunk vágyni? Milyen célokra szoktunk vágyni? Nagyon-nagyon mások vagyunk, de a pszichológusok azt mondják nekünk, és Tim Keller beszél ezekről, hogy ezek a távoli bálványok, hogy úgy lehetne nevezni őket, hogy négy van, és mindennyik nagyon másképpen vagyunk beállítva, de valamelyiket ráhangolódik, és azt mondja, nekem kell a szeretet, hogy szeretve érzem magamat, vagy a kontroll, hogy tudom másokat kontrollálni az életemet, vagy a hatalom, hogy hatalomra jussok, vagy a kényelem. Vannak, aki azt mondják, hogy a kényelemtől ugye fogom jó érezni magunkat. Tehát nagyok az ambíciók, ami bennünk van, és ezeket akarunk elérni. Ezek lesznek a cél az életünknek. De így is lehetne mondani, hogy a motivációhoz, hogy nem vagyok én egy loser, de az érmek a másik oldal, hogy keresem a saját dicsőségemet. Hogy én akarom, hogy megmutatni a világnak az én dicsőségemet, és ezeket megtalálni. És ha ezeket megtalálom, akkor én boldog leszek. Már beszéltünk ezek a dolgokról. Ezek nem új témák, mert beszéltük a bálvány imádásról, mert ez a, hogy erről van szó, hogy következő, hogy elérjünk a céljainkat, szükségünk lesz eszközökre. Szükségünk lesz eszközökre, mert tudjunk, hogy nem tudjunk elérni azt a célt saját magamban. Hogy néz ki az eszköztárunk? És egy eszköz az bármit lehet, amit én használom, hogy elérjem az én célomat. Nagyon sok van, nem fogom mindegyik felsorolni, csak egy párat. A tudás, vagy a diploma, vagy a tehetségem, ugye? Mert ha megszerezem azt a diplomát, vagy megszerezem azt a tudást, akkor én tudom irányítani az én életemet, tudom kontrollálni az életemet. Vagy a munkahely, a karrier, a sikerek, hogy hatalomra jussak. Éppen nem vagyok egy hatalomra beállított ember, ez nem az én kísértésem, de vannak, akik hajtják magukat. A kisebbségi érzések, emberek, nagyon, nagyon törekszek a hatalomra. Vagy a kapcsolatok, vagy másoknak a véleménye, vagy a Facebook lájkolják, hogy szeretve vagyok, vagy a szex. A szex, amiről beszéltük itt az ifivel tegnap este. Hogy használjuk ezeket, mint eszköz, hogy úgy érzem magamat, hogy szeretve vagyok. Vagy a pénz. A pénz, úgy érzem, hogy az a minden. Ha a pénzre jutok, akkor biztos hatalomra jutok, vagy tudom kontrollálni az életem, vagy a kényelem. A pénz minden ajtót nyit. Vagy az alkohol és a drog, mert ez is a kényelem és a komfortról szól. Vagy a vallás. Használjuk a vallás és az elkölcsis életet, mint eszköz, hogy elérjem a célomat. Most mi a cél a vallásos embernek? Azért csinálja ezek a jó cselekedetek, hogy lefizesse az Istent, hogy az Isten hagyjon ők békén, hogy tudjon szabadon élni az ő életét, ahogy ő gondolja. A vallásos ember használja a jó cselekedetet, kiengesztelni az Isten, hogy én jó vagyok, hagyjanak engem békén. Vagy az én egészségem, hogy erő legyen, hogy el tudjam érni az én célomat. Ezek az eszközök, ahogy már mondtam, ezek az eszközök könnyen, amiben bízunk, könnyen bálványá válik az életünkben. Hogyan lehet ezt tudni? Hogyan lehet tudni, hogy valamiben, amiben bízol, hogy igazából az a bálványod? Milyen tünetek vannak az életünkben? Hát az első az, hogy kezded imádni azt az eszközöt. Az a dolog, az válik a legfontosabb dolog az életedben. Most mit jelent valamit imádni? Az, hogy képes vagy nagy áldozatokat hozni, és sok mindenről lemondani, hogy sikerüljön. Tudsz nemet mondani magadnak. Ha a karriered a legfontosabb, akkor nagyon sokat fogsz dolgozni, nem fogsz pihenni. Nem fogsz a kényelmet keresni, mert nekem ez kell, a siker kell nekem. Tehát imádod azt a valamit úgy, hogy áldozat hozol érte. Nagyon nagy áldozatokat. És amikor kitűzted magadnak azt a célt, és próbáld elérni ezzel a bálványal, ezzel az eszközzel, de amikor nem sikerül, akkor nagyon ideges vagy, haragszol, türelmetlen vagy, szomorú vagy, nem sikerült, pedig ez nekem annyira fontos. Vagy ha másoknak sikerül, akkor irigy vagy. Nem tudsz örülni, versenyezel, magadat hibáztatsz. Tehát látod, hogy valakinek sikerül az a karrier, befutott neki, de nekem nem. És akkor tele vagyunk irigységgel. Nem tudunk örülni annak a másiknak a sikerért. Versenyezünk inkább. Vagy ha sikerül megszerezni, akkor boldogok leszünk. azt mondja a Biblia, hogy még üresek maradunk tőle. Ha megszerezünk is, akkor kezdünk félni és aggódni, mi lenne, ha elveszíteném ezt a valamit. Nem bírnám azt túlélni, ha elveszíteném ez én kincsemet is. Kezdünk aggódni és félni. Ha megszereztünk, azt a zavaros érzés van, hogy mégsem vagyok boldog, mégsem értem el, mégis csak üres vagyok. Föl kell tennünk azt a kérdést, hogy valakinek valamikor sikerült megvalósítani a célját az eszközekkel. Valamikor valakinek valójában ez meg sikerült nekik. Az eszközök mindegyik úgy működnek az életünkben, mint egy drog, ha így lenne leegyszerűsíteni, hogy megérteni jobban. Amikor megszerzük ezt, mindig jó esik egy jó ideig. Amikor az ember megvesz egy új kocsit, akkor egy új kocsinak mindig van egy nagyon jó illata. Egy pár hónapig. Tehát nagyon jó érzés, amikor megszerezzel ezt a valamit, amire utána küzdettél. Nagyon jó érzés, de egy kis idő után elmúlik az a jó érzés, és újra üresek maradunk. Újra kell szerezni, de most többet kell belőle, ugye? És így emelkedik mindig az a tolerancia szint, mint a drogban, ugye? És így valaki így válik függővé egy drognak. Mert szerzi a drogot, nagyon jó érzés, de még mindig kell emelni a szintjét, hogy ugyanazt az érzés váltson ki belőle. A fizikális testünk szükségünk van minél többre, hogy tartsam azt a szintet, hogy ó, elértem. És így függővé válunk, és így üresek maradunk. És ezek az eszközök, ezek igazán csak tönkre tesznek minket belülről. Rabokká válunk. Rabokká válunk, munkamániások leszünk. Ugye az ember hajtja az életét, hogy befusson a karriert, és kiderül, hogy olyan sok dolgot elhanyagoltam az életemben, tönkretettem az életemet. Vagy valaki codependent válik, hogy annyira függ másoknak a véleménytől, hogy folyamatosan meg van sértődve. Mert azt gondolja, hogy neki kell, hogy mások szeressenek. Most miről beszélünk itt? Mi a lényege az egésznek? Sokszor beszéltünk bálványokról itt az Isten tiszteletben, de ezt a képet szeretnék használni ma reggel, hogy mi olyanok vagyunk, mint a Sisyphus. Nem tudom, hogy emlékeztek erről a történetről, ez egy ógörög történet mitológiában, egy király megbüntették, és az alvilágban kellett tölteni az idejét, az örökkévalóságát, és azt a büntetés adta ennek a királynak, hogy fel kell görgetni egy nagy sziklát a hegycsúcsra. És amikor a hegycsúcsra ért föl, akkor az a szika leesett, legurult, és neki újra kellett felemelni, és újra felgörgetni a hegycsúcsra. És neki ezt kellett csinálni az öröki valóságban. Ez volt az ő büntetése. Mit akarok ezzel mondani? Hát mi olyanok vagyunk, mint a Sisyphus. És mi az a szikla, amit fel kell görgetnünk? Az a mi saját dicsőségünk. Ez a saját dicsőségünk. Azt gondolom, hogy ha dolgoznom, küzdenem kell, hogy az én dicsőségem előre toljam. És mindannyiunk vallásos és nem vallásos emberek. Elkölcsös és elkölcstelen emberek. A lelkünk legmélyén szeretnék azt gondolni magunkról, hogy én egy értékes ember vagyok. Én egy fontos ember vagyok. Szeretve vagyok. Az életemnek van értelme. Én nem vagyok egy loser. És emiatt úgy érezzük magunkat, hogy egy bizonyítási kényszer alatt vagyunk. Más szavakkal ilyen teljesítménycentrikusan gondolkodunk. Úgy érezzük magunkat, hogy mindig kell megfelelni. Másoknak, vagy Istennek, vagy magamnak. És a szégyen hajt minket. És a szégyennek nagyon nagy ereje van hajtani Sisyphust föl a hegy csúcsra. Újra és újra. Úgy érzünk magunkat, mintha igazolnám kellene az életemet. Igazolnom kell másoknak, Istennek, hogy én fontos vagyok, és én értékes vagyok. Olyan mintha próbálnánk saját magunkat megváltani. Próbálunk saját megváltónak lenni. És amikor ezt csináljuk, akkor mi itt belefáradunk. Ettől csügedünk el. Ez a Sisyphus kép, amire soha nem használtam, ez maga a bűn. Ez maga a bűn. Sokszor azt gondoljuk, hogy a bűn az, amikor valaki lop, csal, hazudik. A rossz dolgokat. Az is bűn, azt nem akarom minimalizálni. Az is bűn, de mi van a bűn mögött? A bűn mögött, vagy ami igazán a bűn, ez, hogy akarjunk saját magunkat igazolni. Próbáljunk saját magunkat megváltani. Ez a lényege a bűnnek. A Biblia beszél erről. Róma 3:23. Mivel mindenki vétkezett és nélkülözi az Isten dicsőségét. A bűnnek a lényeg az, hogy én élek az én saját dicsőségemért. Hogy keresem a saját értékemet, hogy fontos vagyok Isten nélkül. Ez a bűn. És soha nem mondtam ezt ki így vasárnap reggel, ilyen kerekperec. Mert ez valahogy új lett nekem. Egy pár hét ezelőtt próbáltam elaludni, és pörgött a fejembe, mi a bűn, mi a bűn, mi a bűn, és az Isten ezt mutatta. Hogy ez a bűn. Ez a bűnnek a lényege, és ez a mi lelkünkben van, és mi ettől fáradunk el, ettől csügedünk el. És azért olyan nagy, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjájátok, aki megfáradtok, és megvagytok terhelve. Jézus tudja, hogy Sziszifuszokhoz beszél. És azt mondja, hogy én megnyugvást adok nektek. Jézus hogyan ad megnyugvást nekünk? Hogy csinálja ezt velünk? Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi eszköz. Én vagyok az igazi eszköz. Mindennel, amivel próbálsz igazolni magadat, bebizonyítani téged, magadat, az tönkretesz. Jézus első hívás az életünkben, hogy ne bízál többet benne, forduljál el tőle, hagyd ott az a szüszi-füszi munkádat, és fordulj hozzám. Bízál bennem, ahogy énekeltük az előbb. Bízál abban, amit én tettem, érted. És hitáltal, hitáltal igaz leszel Isten előtt. Hitáltal igaz vagy. És ez az evangélium. Ez a jó hír, hogy Jézusban megnyugszunk. Jézusban van békességünk. Mert ő az, ő miatt igazok vagyunk. A következő vers, Róma 3:24. Az előbb olvastam fel 3:23, most 24. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Ez a jó hír. Ez a jó hír, hogy Krisztus leveszi a vállunkra ezt az egész nyugtalanság, hogy keressünk a saját dicsőségünket, hogy ő benne van a mi igazságunk. Milyen érzés a Jézusnak a megnyugvása? A 28. versben azt mondja, hogy én megnyugvást adok nektek. Milyen érzés ez, az a megnyugvást? Hát amikor elhiszünk az evangéliumot, akkor Jézus kezd teljesen megváltoztatni a motivációnkat. Jézus megnyugvás érinti a mi szívünknek a legsötétebb kamrai. Lecseréli a szégyent, lecseréli a kisebbség érzés, lecseréli azt a loser vagyok feeling, és betölt minket. Betölt minket azzal az igazsággal, hogy én szeretve vagyok. Isten engem szeret, és Isten lett az én atyám, és én lettem az ő gyermeke. És a szégyen helyett bekerül a szívünkben a hála. És a hála lesz az új hajtó ereje a mi életünkben. Jézus Krisztus azért jött, nem hogy csak lecserélje az eszközt az életünkben, hogy teljesen megváltoztatja a motivációt az életünkben. Jézus Krisztus szeretne teljesen megváltoztatni minket. 29. versben Jézus Krisztus tovább mondja, Vegyitek magotokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Jézus nem csak az eszköz, a motiváció, hanem a célet is akarja megváltoztatni az életünkben. Nem csak, hogy hálával és szeretettel most vagyunk motiválva, hanem Jézus szeretne megváltoztatni a céljainkat, hogy a saját dicsőségére élünk, ami teljesen lefáraszt minket, hogy ezt lecseréljünk, és tanuljunk tőle, hogy mit jelent szelíd vagyok és alázatos vagyok. Az mit jelent? Jézus nagyon-nagyon sok helyen beszél erről, hogy ő nem dolgozott, nem azért jött az ő saját dicsőségére, hanem azt mondja Jézus, így válaszolt, ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Jézus a példa nekünk. Hogy Jézus azt mondja, hogy változtass meg egy célodat. Nem a saját dicsőségedre éljél, az csak megfáraszt, attól csak elcsüggedsz, hanem dolgozunk. Az legyen a cél, az Isten dicsősége. És ez, amit látunk Jézus Krisztusban. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Krisztus bíztat minket, hogy amikor élünk az Isten dicsőségért, akkor először valódi megnyugvást szerezünk a mi lelkünknek. Így esik le rólunk ez a teher, ez a fáradtság, ez a sziszifuszi szindrómája. És amikor az Isten dicsőségért élünk, akkor megváltozik minden. János mondja, vagy Jézus azt mondja, János evangéliumban, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamiság. Jézus magáról beszél ebben a versben, de ez nekünk is szól, hogy tanuljuk meg tőle, mit jelent szelíd és alázatosnak lenni. Hogy nem hajtja magamat a saját dicsőségemet, hanem annak, aki küldött engem, az atyáját, az ő dicsőségét. Hogy néz ki az Isten dicsőségért élni, és nem a saját dicsőségünkért? Egy pár dolgot soroljam fel. Amikor jó napok vannak, akkor magasztaljunk az Isten, dicsérjünk őt, mert jó és hatalmas. Amikor jó napok vannak. Amikor győzelmeket aratunk, akkor adunk hálát Istennek, hogy ő adta ezt a győzelmet az életemnek. Amikor kihívások elé állunk, akkor kiáltsunk segítségért, erőért. Uram, látod, hogy mi van előttem, nélküled nem fog ez menni. És amikor szenvedés van, akkor bízunk benne, ahogyan énekeltünk az előbb. Bízom az én Uramban, annak ellenére, hogy most szenvedek, tudom, hogy az Isten, ő az, aki jó, és ő az, aki hűséges, és ő az, aki szeret engem. És az utolsó, ahogyan használod a talentumokat, ahogyan használod azokat a tehetségeket, amit Isten adott neked. Nem a cél most, hogy az önmegvalósítás, hogy megvalósítsam magamat, hanem azok a talentumokat, azok a tehetségek, ami bennem van, én akarom használni az Isten dicsőségét, hogy másoknak jó legyen, hogy az Isten országa terjed, hogy az Istennek a gyülekezete szaporodjon, a Jézus a mennyasszonya legyen egyre szebb. És Jézus kezd megváltoztatni minket belülről, hogy ez legyen a mi vágyunk. Hogy mi kezdünk vágyni az Isten dicsőségére. Nem tudom, emlékeztek a görög matematikusokra, ez az Archimedes-nak a képe. Azt mondta, hogy adsz nekem egy eszköz, egy lever, akkor én meg tudom mozgatni az egész világot. Mondta ez a híres matematikus. Egy fogantyúval tudja emelni az egész világot. Jézus ez a fogantyú, ő a fogantyú, aki meg tudja változtatni az egész világot, és meg tudja változtatni a mi lelkünket. Mi történik itt? Jézus, mint ez az eszköz, amikor ő betör a mi életünkben, a motiváció, ő felemeli a motivációt, ugye? Mindegyik úgy néz, oppa. Ugye ezelőtt így nézett ki a dolgok, emelkedett fel. De amikor Jézus betör az életünkben az evangéliummal, az eszközzel, ő maga az eszköz, akkor ő az, aki kivált minket a motiváció szégyenből, és kezd felemelni minket a völgyből. De ugyanakkor a cél az nem a mi saját dicsőségére élünk, hanem kezdünk élni az Isten dicsőségét és másnak a javára. És ez az egész Sziszifusz hegy az eltűnik. És így az, ami, hogy Jézus behoz az életünkben ezt a harmóniát. Ő az, aki felemel minket, amikor a völgyben vagyunk, és ő az, aki csökkenti ezt a borzalmas büszkeség, hogy a saját dicsőségért élünk. Ő az, aki megváltoztat minket teljesen. Hogy fejezem be egy illusztrációval és egy sztorival. Ahogy mondtam az előbb, az elmúlt hétben dolgoztam egy könyvben, a Biblika teológián, és annyira akartam befejezni ezt a könyvet. És az Isten nagyon sokat segített, amikor teljesen kétségben estem, többször akartam feladni. Mondtam Tominak, aki csinálja a szerkesztési munkát velem, hogy ezt nem tudom csinálni, ez borzasztó. Belefáradtam, befejeztem, és minden probléma volt. De Isten végig szólt, végig segített, végig bátorított, és amikor végre befejeztem, az volt az érzés bennem. És azt imádkoztam, hogy Uram, nem akarom ezt a könyvet írni az én dicsőségemért. Nem tudnál az én szívemet megváltoztatni? Hogy a te dicsőséged, a másoknak a java, hogy az legyen az én örömöm. És olyan jó volt átélni, és tapasztalni, és kiáltani az Úrhoz. Uram, segíts! Segíts, hogy az én örömöm legyen a te dicsőséged. És tudjuk elfelejkezni, hogy emberek mit fognak mondani a könyvről, mert értük, írtam, igen, de az Isten dicsőségét írtam. És ez igaz mindannyiunkról. Amikor az evangélium bennünk motoszkál, és az Isten kicseréli a motivációnkat, hogy megnyugszunk az Isten szeretetében, honnan tudjunk, hogy ez valójában történik? Amikor az Isten felemel minket, ugyanakkor a mi saját dicsőségünk az lejjebb megy. És ha mi próbáljunk tovább is élni mi saját dicsőségünk, az az áruló jel, hogy igazából nem értjük az evangéliumot. Ez a két dolog mindig együtt mozognak. Amikor megnyugszunk az evangéliumban, akkor az a vágy van bennünk, hogy annyira jó az Isten, ő az, aki hűséges és szeret engem, én akarom az ő dicsőségért élni, és ez megváltoztatja. Ez az egész sziszifuszi munka, amit az életünkben van. És akkor jön a nyugalom és a békesség az életünkben, amikor ez a két dolog mozog együtt. Ez igazán először az életemben így kristálytisztán láttam, és remélem, hogy ez átjött ezen a prédikáción. Hogy nem lehet csak az evangéliumról beszélni. Folyamatosan kell beszélni, hogy valójában a szíved vágy legmélyén az örömed az, hogy az Isten dicsősége elől haladjon ebben a világban rajtaren keresztül. Mert Isten az, aki megment minket a szégyentől. Hogy fejezem be egy sztorival, az, hogy az 50. születésnapomon Tündi megszervezte nekem egy meglepetés buli. És teljesen meglepett engem. Teljesen. Tehát Lajos, bevonta Lajos, és azt mondta, hogy el fog vinni engem nyilazni. Az életem soha nem mentem nyilazni, de mai napig soha mentem nyilazni, mert kivitt engem a Biltorbágy az Iharosban, egy tök ideig, tehát nem volt semmi ott, kiment, hogy itt fogunk nyilazni? Igen. És akkor ott volt egy piknik hely, és akkor leparkoltuk, és felsétáltuk, és mi van itt, ez egy hatalmas nagy tömeg? És mindenki jött ünnepelni az én születésnapomat. Képzeljétek, hogy milyen nagyon jó érzés volt, mennyire meglepődtem, hogy micsoda, ti, minden az ország, mindenhol jöttetek ünnepelni az én születésnapomat. És nagyon-nagyon klassz volt az egész, nagyon meghatódtam. És Tündi, semmi nem vettem észre belőle, és Tündi az elmúlt hetekben Harnyival, Csengével kezdtek összeszedni, hogy tudjanak vetíteni rengeteg képet az életemről, hogy az emberek lássák az életemet. Előtte Tündi kért, hogy elmondjam a bizonyságtételem, hogyan tértem meg, hogyan lettem keresztény, és elmondtam az életem sztoriát. De közben, amikor csinált ezt a vetítést a sok-sok képekkel, úgy az előtte hónapokban mindig kérdeztek tőlem, hogy milyen zenét szeretek. És akkor felsoroltam egy csomó éneket, amit én régebben énekeltem, mint tínédzser. Ó, ezt a számot szeretem, ezt a számot szeretem, ezt is nagyon szeretem, és aki ismer engem, tényleg nagyon sok éneket szerettem régen már amerikai zenék között, és valamiért kifogták az egyiket, és azt betették, mint aláfesti a képeket. Tehát képzeljétek el, ott ülök, mindenki ott van, nézi a képeket, és betör az ének szám, és az ének úgy kezdődik, hogy hallottátok a magányos lúzerről? Ő egy lúzer, de még mindig küzd. És mondom, micsoda? És körülnéztem, senki nem vette észre, nem értette a szöveget. Csak néztem a képeket. Magányos lúzer. Tök jó. És csak csendben imádkoztam, és mondom, Uram, köszönöm, hogy miattad nem vagyok egy magányos lúzer. Köszönöm, mert nélküled az lennék. És mégis ezt akartam mondani ma reggel, hogy Krisztusban, ha Krisztusban vagy, nem vagy egy magányos lúzer. Isten szeret. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy te vagy az, aki elküldted a fiadat a világba. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki leveszed a vállunkra ezt a nagy terhet, hogy te adtad a te életed értünk. Feláldoztad magadat értünk. És miattad igazak vagyunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a jó hírt. Köszönjük, hogy miattad a szívünk legmélyén tudjunk azt átélni, hogy te valójában szeretsz. Köszönjük, hogy téged tudunk ünnepelni, hogy de vagy a mi hűséges megváltunk, és miattad nem kell saját magunkat megváltani. Nem is tudnánk. És gondolok abban, hogy hány ember teljesen elcsügged, hány ember a szégyen hajtja, és mi olyan könnyen beesünk ebben a csapdában. És köszönöm, Jézus Krisztus, hogy leveszed ezt a vállunkra. Köszönöm, hogy azért jöttél megváltani minket ettől, a sziszifuszi bűntől, az értelmetlen küzdelemtől, és hogy te adsz megnyugvást a mi lelkünknek. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, de a szelídségedet és a de alázatosságodat, hogy soha nem dolgoztál a saját dicsőségedért. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Munkálkodj el a mi szívünkben, hogy az életünk legnagyobb vágy, hogy az legyen a mi cél az egész életünknek, a te dicsőséged. Hogy másokat tudjunk szolgálni, a másoknak java legyen fontos nekünk. Hogy örömet okozunk másoknak. Úr Jézus Krisztus, változtass meg minket. Bocsáss meg ezt az óriási gőg, az óriási büszkeség, hogy hajtjuk a saját dicsőségünkért. Kérek, hogy könyörülj rajtuk. Változtass meg az eszközönket, a motivációnkat, a célunkat. Teljesen cseréld ki minket, hogy olyan népé váljunk, aki tele vagyunk örömmel az evangélium miatt, és öröm a cél az életünknek. És hogy benne tudunk kapaszkodni hitáltal. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Ments meg minket a bűntől, ments meg minket a büszkeségtől, hogy ez igaz legyen rólunk minden nap az életünkben. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk tőled, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.